60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A régmúlt értékeinek megőrzése, felújítása, az emlékek felidézése nem csak egy család történetében fontos, hanem egy nagyobb közösség egy nép életében is. Mai magazinunk olyan interjúból áll, melyek régi épületek, tárgyak, események emlékét elevenítik fel, így őrizve meg a jelenen keresztül a jövőnek is ezeket. A tartalomból. Egy Veszprém megyei kis községbe Örvényesre látogattunk el, ahol az ország legrégebbi malma működik. Egy különleges szakma, a Csillál aranyozó munkájával ismerkedhetünk meg. Tudják-e, hogy mi az a kártyapuceráj? A kártya, a kártyajáték történetét hallgathatjuk meg a következő interjúban. A budai Hadik kávéház hallatán eszünkbe jut híres írón Karinti Frigyes, akinek szellemi örökségét méltó módon őrzik a mai napig is. Végül egy festőművész életútját mutatjuk be. A műsorunk végén régi báli meghívókról, táncrendről hallhatnak hasznos tudnivalókat. Talán egyszer még hasznát veszük ezeknek az információknak. Jó szórakozást és hasznos időtöltést kíván a mai adás szerkesztője, Torda Judit. Kéri Júli interjúja egy patinás, régi épületben készült.
Ezek a hangok valószínűleg nem mindenkinek ismerősek. Egy malomba vagyunk, méghozzá Örvényesben. A malom gondnokával, Pál Imrével beszélgetnék. Annyit tudok a malomról, hogy Magyarország legrégebb működő malma.
Így van, pontosan. A 14. század közepétől itt bizonyított a malom állt. Valószínűleg korábban is, csak azt nem tudjuk bizonyítani. Azóta folyamatosan itt malomkerék forog.
És ez a malom mióta működik?
Ez a malom, mint múzeum, vagy mint malom.
Mikor épült?
Ja, hogy az épület. Ez az épület, ahol most állunk, ez a 18. század közepén nyerte ezt a végső formáját, ahol most áll. Amit itt látunk belül a malomba, ez pedig 1957-re készült el, így ahogy most látják.
És iparszerűen működött?
Iparszerűen működött ez a malom a 80-as évek közepéig, 1985-ig.
És 1055-ös dátum?
Ez az 1055-ös dátum, ez egy nagyon jelentős esemény itt a Balaton felvidéken, ez a Tihany apátság alapítása. És ez a malom 1892-ig a Tihany apát tulajdona volt. Innen tudjuk, hogy itt malom állt. 1892-ben adta el itt egy helybeli gazdálkodónak, akkor került magánkézbe, időzővetében magánkézbe.
Így, ahogy most látjuk, állandóan működik, vagy csak akkor, amikor látogatók jönnek?
Hát ez a malomnak a nyitvatartási rendje egyébként május 1-től október 1-ig itt folyamatosan fogadom a vendéget a hétfőnap kivételével, utána pedig egész télen ennek a karbantartása, illetve ha csoportok bejelentkeznek előre, akkor csoportokat fogadunk.
De már nem őrül a malom, már csak látogatott.
Nem, ez ma már múzeumként, korábban, mint ipartörténelmeket mutattuk be, és ma már múzeumként működik. De minden ugyanúgy működik, mint hogyha őrlés lenne.
Egy kicsit elmesélne, amennyit hallatni lehet, hogy is épül föl egy ilyen malom.
Hogy nem. Előttük lévő rész volt a malom része, és amit hallunk most, amit folyamatosan hallunk, azok nem mások, mint a ganzgyárba 127 évvel előtte készített ganz őrlő hengerszékek, amelyek a búzaszemeknek az őrlésére hivatottak. És a működését tekintve pedig, és az egész malomnak a működését tekintve, az őrlés kezdete rögtön az ajtótól jobbra történt, ahol egy színbe épített mérőeszköz van, úgy hívjuk, hogy mázsa, ahol lemérte a búzának a tömegét, és levette belőle a fizetségét. Levette belőle a 10% vámot. Az ilyen kis malmokat, amelyekben a pénzforgalmat nem engedélyezték, csak a terménybe kaphatták a munkájuknak az ellenértékét, ezeket vámmalmoknak hívtak. A nagy gőzmalmokat, azok pedig ott a kereskedelmi malmok. Majd a a megvámolt búzát tovább vitte a felöntőgaratra, ahova beleöntötte a búzát, majd egy kis súber, egy kis zár, egy kis retesz felhúzásával a búzát rángettük egy felleges felhordóra.
Hát ami az, amit egy paternoster, nem?
Tökéletesen úgy működik, egy végtelenített lift, mint ahogy a paternoster is. Ez a szerkezet váltotta ki azt a nehéz fizikai munkát, hogy vállon főkelyen cipelni, és fölönteni a malom legmagasabb pontjára a garatba. Ezek szépen beleharaptak a búzába, elszállították innét, fölé vitték a gépek fölé, ahol már várta őket a hengerpár, hogy meg tudja örülni a búzaszemecskéket.
Ez a hengerpár, amit a gazdék csináltak?
Ezek azok a hengerszékek, amik a gazgyárba készültek 1889-ben, és benne a működő két örlő hengerrel, amelynek az öntési technológiája az valahol világszabadalom volt. 19. század végén malomipari nagyhatalom voltunk. Ha valamilyen fejlesztés történt a malommal kapcsolatban bárhol nyugaton, akkor azt elhozták és megpróbálták, hogy kompatibilis-e a malomba, tehát hogy működőképes-e.
És aztán gyártották.
És kipróbálni. Aztán, ha működött, akkor átálltak arra.
Hát innen eljut a butva a hengerekhez. A hengerek azok, ha jól értettem, hogy milyen távol vannak egymástól, attól függ, hogy milyen finomságú lisztet.
Igen, ezek a hengerek egymáshoz képest feszíthetőek. Ha nagyon ráfeszítünk, akkor nagyon közel kerülnek egymáshoz, és akkor nagyon finoman örülnek. Ha szét megnyitjuk, akkor pedig nagyon-nagyon durván örülnek. Ez két dologból volt jelentősége. A mi acélos búzánkat csak magas őrlése lehetett elkezdeni megőrülni. Ami magas őrlés azt jelentett, hogy nyitott, jóval nyitottabb hengerekkel kellett az acélos búzát elkezdeni őrölni, majd folyamatosan szépen feszítettünk rá.
És hányféle lisztet tudtak itt készíteni?
Hát ebben a malomban három alap liszt készült el, a kenyérliszt, a finom liszt és a rétes liszt és a búzadarab.
És akkor utána a címpel egyforgott a liszt, bezsákolták és elvitték.
Bezsákolták és elvitték. És úgy hozták ide búzát, hogyha jött valaki, akkor nem nagy tételbe hozták, kis tételbe hozták a búzát, és ez biztosította, hogy a molnának mindig volt munkája. Mert a búzát tudták otthon tárolni a gazdák, de a lisztet nem. Ezért mindig keveset hoztak, és hogyha mondjuk egy zsákkal hoztak ide búzát, akkor minimum annyi zsákot, annyi tárolványt hozott, annyiféle lisztet akart elvinni, plusz egyet a korpának. A búza hiány a korpán, amit számba se vettünk annak idején, mert a jószágba letettük meg. Ma meg már megeszük a jószágok el a korpát.
Egy szép címert látok a falon, ha igen, arról mesélne még nekünk.
Ez a Molnár céheknek a címere. Ez a malomnak a legértékesebb dolga. Középen egy nagy malom kerék látszik, ami a becsületes munkát szimbolizálta. A két oroszlán a szélén és a közöttebb kerék, ez az erőt szimbolizálta, ennek a kevéske kis víznek igen nagy ereje van. A két partfis a tisztaságot, a körző pedig a mérnöki pontosságot szimbolizálja.
És mindez látványosan is egy nagyon szép címe. Maga ez a malom épület, az egyik felén tartalmazza a malmot, és van két kicsi helység, igen, ami valaha gondolom konyha lehetett így a berendezéséből ítélve.
Igen. A bejárató balra egy icike-picike kis berendezett konyhácska van, látható. Középen a piros szőnyeg helyén volt egy rakott tűzhely, és fölötte a nyitott kémény, a falakon pedig különféle eszközök a konyhából hölgyek részére. Úgy, mint a káposztagyalú, hurkatöltő, nokedli szaggató, paradicsompasszírozó, egy Erdélybe készített mozsár, egy gyermeketető szív.
Egy jó szilvás köcsök, hogy minek nevezzük.
Igen, a szilke.
És a másik szoba pedig egy icike-picike.
Ez a pihenőszoba. Ez volt a Molnárnak a pihenőszobája. A funkcióját tekintve az volt, hogy az őrletőket le tudta ültetni, akik meg is várták, még a saját búzából készült liszt elkészül. Másrészt pedig, hogyha éjjel-nappal ment a malom, akkor a családját nem zavarva, itt tudott pihenni egy picit, úgy, hogy a füle rajta volt a malomjáraton. Ez volt az alapvető funkciója.
Minden hangból észrevette, az nem megfelelő.
Hogyne.
És mindenféle kisebb-nagyobb malomkövek vannak, ami gondolom már csak nosztalgiából vannak.
Nem. Ezek, amit itt látnak ide bent, ezek mind a már nem létező Molnár családoknak a relikviái. És a nem létező malmokból származnak ezek. Malomkövek, gyaluk, minden, ami alapvetően szükség volt ahhoz, hogy egy malom működjön.
Ja, mert hogy egy Molnárnak értenie kellett a fémmunkához is, meg a famunkához
egy is. Egy igazi ezermester volt. A fémhez, fához és a búzához is érteni kellett, és amíg a malomkövek voltak, a malomköveknek a megvágásához is, tehát a faragásához, az élesítéséhez is szükséges volt, hogy ismerete legyen. leggyakorlata legyen. Ezért hívták mesternek.
Ja, hogy Molnár mester.
Ki járt neki a megtiszteltetés? Az, hogy Molnár mesternek szólították. A negyedik, ötödik ember volt a faluban.
Hát a mestereknek a munkahelyét, hogy úgy mondjam, meglátogattuk, és nagy örömmel, mert nagyon érdekes volt így működés közben látni. Köszönöm a tájékoztatást Pál Imrének.
Néhány napja ismét megkerestem Pál Imrét, kíváncsi voltam, hogy történt-e valami változás, mióta nála jártam. Azt válaszolta, hogy természetesen semmi nem változott, neki az a célja, hogy minden úgy maradjon meg, ahogy annak idején volt a malom, illetve a múzeum berendezése is egészben megmaradjon. Ja, és még azt üzente, hogy vár minden érdeklődő továbbra is.
Egy több évszázados mesterség mai képviselőjével, egy aranyművessel beszélgetett Meskó Bánk.
Mai vendégem Balizs József, aranyozó mester. Frankele utcában az egyik portálon ki van írva, hogy keretrestauráló mester, illetve keretrestaurálással foglalkoznak, és bebetértem ebbe a boltba, és rengeteg keret, csillár között találkoztam Balizs Józseffel, akivel azóta jó barátságba kerültünk. Hogy kerültél ebbe a szakmába? Hogy ismerted meg ennek a mesterségnek csinyát, binyát?
Hát egy kis kitérővel, hát egy képkeretező céghez kerültem, mint aranyozó segéd, ahol kitanultam a szakmának az alapjait, és hát ott dolgoztam 7 évig. 7 év után önállósítottam magam egy kollégával, alapítottunk egy céget, és közben meg elkezdtünk kísérletezgetni, hogy hogy lehet a régi fajta aranyozást, tehát a régi anyagokat kiváltani, új anyagokkal sikerre vinni az egész történetet, hogy ugyanazt a minőséget tudjuk elérni.
Ezek az új anyagok mennyire váltak be?
Olyannyira, hogy észre sem veszik a különbséget egy antikolásnál, egy patinázásnál például. Nyilván az aranyozásnak az alapja az maradt, hogy egy tojás fehérje és polamentes alap gyakorlatilag, ami évszázadok óta működik, az mai napig ugyanúgy csináljuk a dolgokat. Tehát az alapok megmaradtak, csak a finomítása végén. Tehát az, hogy korhű legyen az egész aranyozás, azon változtattunk egy picit.
Behoznak egy képkeretet, hiányos mondjuk. Az egyik részén megvan még az eredeti dísz. Ezt hogy pótoljátok?
A hiányzó részek, hogyha az adott díszből az ellentétes oldalon van egy hasonló formájú dísz, akkor negatívot veszünk az úgynevezett masszával, tehát az egy képlékeny anyag, ami hőre lágyul, és azzal le tudjuk venni a negatívot, amit aztán ki kell szállítani, és másnap kiöntjük a pozitívot, amit gyakorlatilag be kell vágni a hiányzó részbe, össze kell csiszolni, alapozni, de gyakorlatilag hozzá kell színezni a régi felülethez, hogy ne nagyon látszon a beavatkozás. Tehát nyilván 100%-osan azért egy ilyen hiánypótlást nem lehet megcsinálni, de azért elég szépen egy ilyen 98%-ot el lehet érni egy ilyen pótlással.
Most láttam gyönyörű szép fali órákat, sőt asztali órákat is, amelyek arany díszei vannak. Ezt hogy csinálod meg ennek az aranyozását, mert ezt itt is sokszor pótolni kell dolgokat.
Ha behoznak egy figurális órát, az órát atomjaira szét kell szedni. Tehát nyilván a szerkezet az megy az órásmesterhez, ő ugyanúgy korhűen restaurálja, működőképes, tehát gyönyörűen megcsinálja a rávonatkozó részt. Az óra tokot magát a figurákkal együtt, hát ugye darabokra szét kell szedni. Az aranyozott figurákat szó szerint le kell főzni, tehát forró vízbe bele kell tenni, gyakorlatilag széteshet 10-20 darabba is akár egy figura, amit aztán ugye nagy türelemmel össze kell ragasztani, alapozni, előkészíteni az aranyozásra, újra aranyozni, és aztán, hogyha az aranyozás megtörténik, akkor korhűen antikolni, koptatni, tehát olyan állapotba hozni, mintha egy jó állapotban megmaradt régi figura lenne. Tehát igazából az a cél, hogy korhű legyen a restaurálás, ne csacsogjon, ragyogjon, és ne ríjon le róla, hogy ez tegnapi aranyozás. Nyilván nem csalni akarunk, hanem olyan állapotba hozni dolgokat, hogy hát, hogy korhű legyen igazából.
Azok a csillárok, amiket ott látok lógni fönt a műhelyben, hogy tényleg sokszor hiányosan kerülnek be. Ezeket is a megmaradt részekből lemásoljátok, pótoljátok, mint a képkereteknél?
Nem, egy faragott csillár esetében, ha hiányzik mondjuk egy kar a csilláról, azt ugyanúgy meg kell faragni. Tehát a kollégám az faszórász, és innentől kezdve ugye meg kell rajzolni, meg kell tervezni, meg kell faragni. Faragott a pótlás.
Mondod, van egy fafaragó kollégád, aki a pótlásokat elvégzi, de te Erdélyből jöttél át, és az édesapád asztalos mester volt. Mit tanultál tőle?
Igazából ezzel az egésszel indult az én itteni pályafutásom, hogy ugye az édesapám a szeretett a fával foglalkozni, és az úgy gyakorlatilag végigkísérte az életét, de az enyémet is, mert állandóan ott téblá voltam körülötte, és hát ő csinált asztaltól elkezdve ablakig mindent, tehát az első lépéseket mellette tettem meg, és hát jutottam el idáig. Időközben dolgoztam egy bútoripari cégnél is, még Erdélyben, ahol megint tanultam ilyen alapműveleteket, hogy kell elfűrészelni valamit, hogy kell csapolni, hogy kell egy felületet lekezelni, stb. Tehát az alapok azért úgy megvoltak, mielőtt ebbe a különleges szakmába belecsöppentem volna.
Vittem be egy csillát egyszer hozzád, és mondtad, hogy nem csak az aranyozást, a javítást kell megcsinálni, hanem gyakorlatilag a húzalt is ki kell cserélni.
Hát azzal kezdünk, hogy az elektromosságát ugye cserélni kell egy facsillár, amiben benne vannak még a régi vezetékek, amik ilyen bitumenes, szövetes régi vezetékek, amik gyakorlatilag tűzveszélyesek. Tehát ez az alapja az egésznek, ezért van az, hogy a csillárt is szétszedjük atomjaira gyakorlatilag, karonként lefőzzük, tehát minden egyes kar belekerül forró vízbe, ami szétesik, széteshet 20 darabba is akár, azokat gondosan leszűrik magát a vizet, és amikor kiszáradt, ez körülbelül kéthetes folyamat, kiszáradás után összerakjuk gyakorlatilag, mint egy pázolat, össze kell enyvezni, a hiányzó részeket pótolni kell, és aztán jön az újra alapozás, gyakorlatilag föl kell építeni az egészet. Hát mire egy hatkarú csilláról beszélek, hogyha minden technológiát betartunk, akkor körülbelül 2 hónap a csillárnak a felújítása.
Régen eredeti arany lapocskákkal pótolták ezeket a csillárokat, vagy képkereteket. Ez mennyire igényes ez a munka, és mennyire vevők rá a megrendelők?
Hát aki megörökölt egy csillárt, és a család birtokában van, nagyon régóta, és meg is engedheti magának a restaurálást, akkor ott azért megvan az igény arra, hogy szép legyen és korhű legyen. Tehát lehet itt azért úgymond helyettesíteni az aranyat rézzel, esetleg hasonlóvá tenni, mintha valódi arany lenne, de egy szakavatott szem azért látja, hogy az nem arany, hanem az réz, vagy esetleg bronzfestés, vagy valami. Tehát arany színű, de mégsem az. Az aranynak van egy szép meleg színe, ami olyan nemesebbé teszi a felületet, és olyan jó ránézni.
Végezetül van-e egy emlékezetes esemény az életedben, amit megjegyeztél, vagy egy nemesebb bútordarab került a kezedbe?
Hát igazából sok szép tárgy került a kezembe, ami kihívás volt, és aztán megoldottuk és megcsináltuk. Amit úgy külön kiemelnék, az egy 18. századi velencei szekrény volt, ami fészerben ázott évtizedeken keresztül, mert a megrendelőnek a nagypapáját elvitték a rákosi korszakba, és a szomszédok mentették meg ezt a bútordarabot, amit aztán a család visszakapott évtizedek múltán, de lepusztult állapotban. Ez egy ilyen sokfiókos, fiókelőlapok festettek voltak, gyönyörű jelenetekkel, apró figurákkal, De hát ugye a fele leázott és tönkrement, az aranyozás tönkrement, aranyozott faragványokat kellett pótolni, tehát gyakorlatilag 20%-os állapotban volt a szekrény, és olyan állapotba tudtuk hozni egy év munkájával, hogy korhűen felújítva, restaurálva, hát a gazdája az mai napig csodálja ezt a szekrényt, és hát nem tévét néz, hanem beteszi a fotelt a szekrény elé, és azt csodálja, és mondja, hogy ennek már azért 10-12 éve, hogy ezt megcsináltuk, és még mindig ezt csodálja, és hát úgy havonta egyszer beállít egy tálcasüteménnyel, és még mindig hálálkodik.
Balizs Józseffel Meskó Bánk beszélgetett.
A 7. kerületben a Kazinci utcában veszélybe került egy közel 200 éves épület. A 19. század első felében már itt álló, akkor egyszintes házat Schneider József kártyafestő vásárolta meg 1834-ben. Akkor ezt az utcát még Kiskereszt utcának hívták. Innen indult el világhódító útjára a magyar pakli, a 36 lapos magyar kártyacsomag, ami a ma is használt kártya elődje. Gyakran cserélt gazdát az épület, míg végül 1986-ban Wichmann Tamás, 9-szeres kenu világbajnok tulajdonába került. Haláláig itt működött a népszerű Wichmann kocsma. Reméljük megmenekül az épület, és méltó helyet kap egy kártyamúzeum, és Wichmann Tamás emlékét is kegyelettel megőrizhetjük. Egy kiállítás kapcsán beszélgettem egy szakértővel, a kártya történetéről még 2019 őszén. Óbudán a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban nyílt egy kiállítás, egy kártya kiállítás. Megkértem Jánoska Antalt, aki gyűjtő és kutató, kiállítás szervezője, hogy mesélje nekem a kártya történetéről, és nem gondoltam volna, hogy ennek ilyen hatalmas irodalma van.
Megkockáztatom azt a könnyelmű kifejezést, a játékkártya minden idők legnépszerűbb játékszere. Legnagyobb számon is gyártották, ma is milliók és milliók jönnek a kártyasztalokhoz. Az eredetire vonatkozóan számos hipotézis működik, most a történelmi hátterét próbáljuk meg a legendáktól megtisztítani. Tang dinasztia idején a 9.-10. században már ismertek kártyatípusú játékszereket a Távol-Keleten, hiszen itt már ismerték a papírgyártás, a fa metszetről történő sokszorosítás és a tussesés technikáját.
Mindig papírból készült?
Vannak kivételek, de ezt készültek bőre, fára, fémre, mindenre az adott körülmények között, de maguk a kártyafestők többnyire, és ez már Európa, papírra dolgoztak. Hát Európában a papírgyártás is a 15. század legelején jutott el a fametszeti sokszorosítás technikájával. Most innen vált lehető a tömeges gyártás. Nagyon fontos, mert előtte kézzel festett kártyákat készítettek a ügyesebb rajzolók, képírók. Egyházi és világi tilalmakkal találkozunk már az 1300-as évek második felében, amikor név szerint is megnevezik, tiltják a kártyázást.
Ez az ördög bibliája, ugye, ezt mondják róla.
Szentképek festője és a játékkártya készítője ugyanaz személy volt. A Lyoni kártyakép, amikor valamikor csak Közép-Franciaországban készítették, ott engedélyezték egy egyalakos kártyaképet, ez valamilyen ismeretlen úton eljutott a Bécsbe. Bécsben ezekkel a mintákkal készítettek kártyát, majd tükörképessé formálták, azaz két szembe fordított. Azonos rajz alatt került. Nálunk is ezt a bécsi képet használták a két világháború között, még bridgesek, visztesek, még a kaszinó világban is ez ment. Na most itt az érdekesség, hogy az első világháború előtt talán, vagy idején bekerült Magyarországra, és a nemzetközi képes, vagy angol-amerikai képes kártya, amit ma a bridgesek, kaszinó világ, pókerjátékosok használják, és kizárólag ezt használják, mert a kártyajátékosok ragaszkodik a képekhez. Legyezőszerre kintve a lapokat azonnal felismerhető, apró részletekből képesek azonosítani. Tehát ezért van a kártyákon index a bal felső, jobb alsó, vagy mindnégy sarokban, akár balkezes, vagy jobbkezes játék.
Milyen ábrákat használnak?
Most meg kell különböztetnünk a regionális kártyaképeket, különleges kártyáktól. Minden nemzet világszerte, és az legyen Dél-Kelet-Ázsia, legyen Észak-Európa, legyen Dél-Amerika, létrehozta a sajátos jelképrendszer mellett a saját kártyaképét. Ha megnézem Franciaország, Németország, Oroszország, mindig ugyanazt a képet gyártják, különböző kártyagyártók. Földrajzi területenként behatárolható valamilyen mértékben, például a földközi tenger medencének a népei, spanyolok, portugálok, olaszok, még a Balkán egy része, Észak-Afrika, a latin-szíjeli kártyákkal játszik. Tehát nem pik, költre, károsodat jelent, hanem a bot, kupa, érem és serleg. A metekre stilizálták, állítólag a 14. században, ebből lett a szív, a piros, a zöld, a makk és a tök. Mert érdekes a töknek a fordítása, ami valójában a németben csengetyűt jelent, és egy ostoba félreértés okozta egy magyarból tök. Aminek persze megvannak a bécsi előzményei, amikor egy jelmeztervező megfestette Schiller telmírmasának az alakjait. Ez átkerült valahogy Pestre, Schneider és Balosszú nevű kártyafestőkhöz, akik kihasználva a játék divatokat tükörképesítették. A kártyák történetét, a kártyaképeket nagyon-nagyon sok helyen legenda övezi. Például a feltalálás örömét is legalább puszatni nemzet vallja magáének, hogy kitalálta fel a kártyát. Azt a japánok, kínaiak, mert van, aki a sakjátékhoz hasonlítja, van, aki volt, aki Perzsiára hivatkozik. 6-7 észlelt távlatából nem lehet megmondani. Találgatások, hipotézisek működnek.
Kik a jó kártyajátékosok?
Elsősorban a játékkártya 2 és 100 éves kor között az emberek szórakozását szolgálja. A kártya is jól kezdődik 2-3-4 éves korban, amikor a párosító játékokkal egyszerű kis képekkel tanulnak a gyermek. A kártya is a második fok, amikor megismerik a felnőttek játékait a gyermekek. Ezek már 5 és 10 éves kor. Például a jó alakozás, a zsírozás, a Commerce Macao, a Schmindli nevű csalós játék, unokáim is kedvenc szórakozása. És akkor megyünk tovább, amikor elérünk a 3 csúcsjátékhoz. 3 kártyatípus van Magyarországon, amit használnak. A telkártya, amit ugye megbeszéltük, hogy közös magyarország kultúrkincs.
Tehát ez a telkártya az a telvér most ábrázoló úgynevezett magyar kártya.
Tehát a magyar kártyával a csúcsjáték az úti. 3 ember leül és hatalmas csatározság közepette eltölti az estét, mindenki jól szórakozik. Jelképes tétekbe játszanak többnyire, habár ma már próbálják versenyeztetni játékosokat, ami mennek. Tehát egy közösség, aki azonos szórakozás választott magának, és jól érzik magukat.
És a kártya játékhoz való viszony, az igazából családi indítatású.
A családból származnak általában játék szeretetei. Akit a nagyszülé megtanítanak kártyázni, az végigmegy a kártyaiskolán, és használja a mai modern technikákat, a legnagyobb kis világot, de barátaival szívesen leül, és folytatva az előbbit, hogy francia kártyával a bridge, a csúcsjáték, francia kártyával a legszellemesebb, legjobban játszhatom, a már szellemi sport rangjára emelt játék a bridge, ami lehet társasági szinten, versenyszinten, mindenképpen jó szórakozás. És a harmadik, a én kedvencem, az a tarokjáték, ami szintén valahonnan Német-Alföldről indult az 1700-as évek közepén, Magyarországra eljutott. Többen magyarázzák, hogy miért Paskievics tarok, a magyarok tarokjátéka. Idéznem kell Joe McLeod, londoni barátunk véleményét, aki a legnagyobb webes kártyaoldal szerkesztőjeként állítja, hogy minden kártyajátékok közül a legszellemesebb, a legmulattatóbb a magyarok tarokjátéka. A világ bármelyik pontján megjöttek a magyarok, akkor tarokkozunk.
Ön szerint mikor fordul át függőségé a kártyajáték? Mert hogy ugye az irodalomból, meg mindenhonnan tudjuk ezt, hogy eljátszotta a vagyonát.
Jellemfüggő mindenképpen.
Nem vagyok
híve az átlában szerencsejátékoknak, mert...
Tehát meg kell különböztetni a hazárd játékot, amit pénzben játszanak.
Igen, és a kommersztársas játékot.
És a kommersztársas, hát ez a két fajta van akkor.
Én megkockáztatom, hogyha a hazárd játékokból kiveszem a pénzt, eltüntetem az asztalról, 3 perc alatt unalmassá válik. Commerce játékoknál, így a Reminél, Kanasztánnál, Taroknál, Ultinál jelképes létekkel játszanak. Ez viszont egy életet betöltő játék szeretet lehet. Érdekes tevékenység például, néhány kártyát látunk a kiállításon, hogy tisztított kártyák, mi a mosható kártya, kártyapuszeráj, mi a való volt ez. 1850-es években jött egy új technológia kártyapestésben, amikor a kártyala, a festett kártyalapok felületét vékony lakréteggel vonták be. Elől is, hátul is. Tehát kupás állóbbá vált a kártya. A kártya kereteket megvastagították legalább egy centiméterre, és volt a mosható és nem mosható kártya. Nem mosható kártya az elkopott, eldobták. A mosható használás közben, akkor kényelmetlenné vált a használat, mert ragadt vagy gyűrött vasarka megtört, akkor letisztították a kártyák felületét el és hátoldalát, a vastag keret mentén körbe vágták a lapokat, és szinte újszerű játékeszköz került a kompániák kezébe. Kávéházak, így tudok olyan kávé, hogy egy csomag kártyát ötször hasznosítják a kártya pucerájban. Kártya a kiállítás második szekciójában a Piatik Nándor és fiai legendás históriájával termékeivel foglalkozunk. Amikor tönkre ment az első magyar kártyagyár, Piatik Nándor és fiai megvásárolta a tönkre ment céget, Pestre költöztek, új épületet húztak a Rottenmeier utcába, és ez volt a magyarországi kártyagyártás központja, ilyet 50 éven keresztül az államosítás. Budapesten a Kazinczy utcában áll Schneider József kártyafestő műhelyének maradványa. 1996-ban elhelyeztünk itt egy márvány emléktáblát a Patópál Asztal Társaságával közösen, ami hirdeti, hogy itt készült a magyar kártya első példánya. Mi viszont azon szorgoskodunk, hogy ez az épület lehessen a magyar kártya háza, ahol egy kis digitális nyomda, közösségi tér, kiállítóhely, kávézó egyfajta helyet adna annak a egyre szűkülő társadalomnak, mely a kártya játékot nem a vagyonszerzésre használja, vagy vagyonvesztésre.
De van önöknek egy weblapjuk.
Az a címünk, hogy kártya-játék.hu. Én 10 év alatt több százszik, több ezer fotó demonstrálja mindazt, amit az európai, és illetve az egyetemes kártyakultúra részeként nyilvántartunk, megmutatjuk, mesélünk, szórakoztatunk, tájékoztatunk. Tehát minden, ami kártya, kártyajáték.hu.
Hogy szoktak a kártyások elköszönni?
Holnap ugyanitt. Hajrá, kártyások!
Hajrá, kártyások! Köszönöm az interjút! A Hadik Kávéház 1906-tól 1940-ig működött, és nevét tulajdonosától Kaiser Adolftól kapta, aki 1922-ben vette át a kávézót. És a közelben lévő Hadik laktanyáról Hadik Kávéháznak keresztelte el. A kávéház ekkor élte fénykorát. Bár a kávéjáról az a hír járta, hogy elég rossz, a hely így is legendássá vált, elsősorban azok köszönhetően, akik ide jártak. A 20-as években megfordult itt Karinti Frigyes, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Déri Tibor, és még több nevezetes író, költő, művész. A tulajdonosok közé sorolható még Somló Vilmos, akitől 1918-ban Szívó Zsigmond vette meg. A II. Világháború alatt a kávéház bezárt, és csak 2010-ben nyílt meg újra.
A kutatók szerint a mű a Hadik Kávéházban, az író nappaliában készült. Bosznai Tibor ügyvezető elnökkel Áment Zsóka beszélget.
Hadikháznak vagyok az ügyvezetője és a művészeti vezetője. Azért Hadikházat mondok, a Hadik Kávéház mellett működik a Szatyor Bár és Galéria, és főleg most, hogy Karinti Frigyesről van szó. Erre nyilván külön büszke vagyok, mert a névadás, tehát a Szatyor Bár szintén Karinti Frigyesnek köszönhető. Szóval mi a Hadikházban ülünk.
Mennyire összefonódik Karinti és a Hadik neve? Itt élt a kávéházban, vagy hogy van ez?
Szóval nem is Karinti Frigyes volt az, aki állítólag először betette ide a lábát, vagy komolyabb összejöveteleket szervezett, hanem az ő felesége Bő Maranka. Amikor Bő Maranka és Karinti pár lettek, akkor már volt itt egy-két olyan értelmiségi ezen a budai részen, ezen az újonnan kialakuló kerületrészen, akik szerettek egymáshoz vendégségbe járni, éjszakában nyúló beszélgetéseket folytatni, és a feleségek állítólag megunták, hogy állandóan sütni kell, vagy főzni kell, kávét kell készíteni, mosogatni kell. Észrevették, hogy jé, itt van ez a kávéház, Hadik névre hallgat, néhány öregebb korú társaság sakkozik, de van hely. És gondolták, hogy hát akkor helyezzék ide egész egyszerűen a rendezvényeket. És ez egy olyan találkozás volt a gasztronómia és a magyar kulturális életnek az életében, ami ezt a csodás jelenséget létrehozta. Egész egyszerűen 20-30 fő innentől kezdve folyamatosan foglalta az egyik vagy másik boxot, amit ők elneveztek foglaltpáholynak, állandóan plusz asztalokat, plusz székeket kellett oda tenni. Aki fontos volt, el kellett, hogy jöjjön, kellett, hogy a Karintival egyet beszélgessen. Jöttek ugye Karinti Márton és nagyon sokan mások, nagyon sok forrásban emlékeznek vissza erre az időszakra. Móricz is írt erről, Devecseriné Guti Erzsébet is írt erről, Németh Andornak van egy kulcsregénye, az egy foglaltpáholy története című könyv, ahol ugye...
Népszerű volt.
És hát neki már menekülnie is kellett a népszerűség elől, olyannyira, hogy egy anekdota arról számol be. Ha sok munkája volt Karinti Figyesnek, egész egyszerűen volt, hogy itt hagyta a társaságot, itt hagyta a Hadikot, amit a nappaliaként használt, és át kellett menni a Gebauerbe.
Én úgy tudom, hogy a kapillária és a tanár úr kérem. Ebben az időben született, amikor...
Ez most nekem is úgy, de nagyon örülök, hogyha megtanulhattam. Nyilván nem ismerek minden forrást, és köszönöm szépen. Tehát a mai napig nagyon sok olyan ember felkeresi a Hadikot, akár alkotás céljából is, akik dalszöveget írnak, vagy irodalmi alkotásokat készítenek, vagy filmnek mondjuk a forgatókönyve, egy egész konkrét példa, hogy a Saul fiának, a forgatókönyvének nagy része itt készült a Hadikban, ezért a rendezőtől, Nemes Jeles Lászlótól meg is kaptuk a forgatókönyve első oldalát, dedikálta nekünk, mert hogy itt készült a Hadikban.
Tehát akkor továbbra is folytatódik az az élénk irodalmi élet, ami a 20-as években
már... Azt gondolom, igen. Nagyon sok minden változott, nyilván a 20. század eleje és a mostani 21. századi időszak között, de azt gondolom, hogy ez itt a Hadikban és a Szatyorban, ez egy küldetés, amit nem mi határozunk meg, a mostani üzemeltetők, hanem ez egész egyszerűen a hely szelleme. Itt arról van szó, hogy a vendéglátás, vagy a gasztronómia a kultúrával összetalálkozott. És van, amikor azt kérdezik tőlem, hogy na, micsoda újdonság, hogy ez egy vendéglátó hely, mondjuk, hogy egy kocsma, mert lehet sört kapni, meg bort kapni, és hogy mondjuk a falon kint vannak a Török Ferenc új filmjének, mondjuk az 1945-nek a képei, a fotóanyaga, vagy miért vannak itt mondjuk könyvbemutatók, hogy ez micsoda újdonság, hogy összetalálkozik a kultúra és a vendéglátás. Ez nem újdonság.
De én úgy tudom, hogy irodalmi esteket is tartanak, tehát szándékosan törekszenek arra, hogy más is legyen.
Igen, ez egy tudatos reflexió, de ebben az a fontos, hogy itt ez, ennek hagyománya van, és a helynek a szelleme, ez a szellemi erőtér, ez olyan erős, hogy ez egész egyszerűen ezt kívánja. Kevesebb vendéglátóegység volt, mint amennyi most van, kevesebb helyen oszlottak el ezek az emberek, akik a véleményvezérek voltak, mondjuk mai csúnya szóval élve, és nem létezett mondjuk az internet, vagy a tömegmédia nem volt ennyire jelen mindenhol. Tehát egész egyszerűen itt voltak, manuálisan készítették a műveiket, ehhez ugye számítógépre nem volt szükség, tehát egy sokkal spontánabb, közvetlenebb módon a kultúra jelen volt itt a Hadik kávéházban, vagy a Szatyorbárban.
Vannak-e ma olyan ismert írók vagy költők, akik ide járnak alkotni, vagy csak kávézni, vagy betérnek egy kis szellemi felfrissülésre.
Igen, nagyon sokan, és hát nyilván nem tudok mindenkit felsorolni, de a Könyvhét folyóirat, a Kortárs szerkesztősége nagyon sokat voltak itt, a Karinti Színháznak a mai napig törzsasztala van, nyilvános olvasópróbákat tartanak, de hát a Quimby énekes Kis Tibi sok szempontból egyébként egy érdekes párhuzam Karinti Frigyes és Kis Tibor, mert ugyanolyan országosan elismert, akkor a Tar Béla fordult meg itt már jó párszor, de például a Kispál zenekarnak a tagjai és az énekese, vagy a Magashegyi Underground zenekar tagjai is törzs vendégek itt, és biztos vannak, akiket én nem ismerek, vagy mivel családom van, én nem vagyok itt már minden éjszaka, vagy minden este.
Nem ismertek, mondjuk.
Vagy esetleg még nem ismertek, egy kávéháznak vagy egy vendéglátóhelynek az is a feladata egy ital vagy étel átadó helyként működjön, hanem a mai világban, hogy ezeket a nagybetűs szókapcsolatokat mondjam, szükség van közösségekre vagy olyan helyekre, ahol generációk, emberek, baráti körök fesztelenül találkozhatnak, napközben vagy este teljesen különböző rendeltetésű alkalmakra, akár egy bankett után egy komolyabb, és ekkor lehet azt mondani szerintem, hogy élet van egy helyen. Azt gondolom, hogy a Karinti családnak ebben nagy szerepe van. Mi is örömmel emlékezünk arra, hogy itt Újbudán élt az az ember, aki a magyar kulturális életnek az egyik legkiemelkedőbb alakja volt.
Bosznai Tibor ügyvezető elnökkel Ámen Zsóka beszélgetett.
De egy festőművész életútját mutatjuk be. Egyik első kiállítása a Hadik kávéházhoz kötődik.
Ménesi Etelka festőművész sokáig Budapesten élt, de amikor nyugdíjba ment, visszatért Dálszent Miklósra, gyermekkora kedvelt helyszínére. Azt gondolhatnánk, hogy itt a kör bezárul, de nem, mert számára most nyílt ki egy új kapu, egy új világ felé.
Egyáltalán eszedbe jutott-e valaha, hogy festeni fogsz nyugdíjas korodban?
Eszembe se jutott volna, hogy én valamikor a festéshez hozzákezdek. Viszont a művészetekhez nagyon is vonzottam, hiszen nagyon szerettem olvasni, és mivel, hogy német-orosz szakos voltam, megismerkedtem tényleg olyan fantasztikus irodalmi anyaggal, hogy az meghatározó volt az életemben. Nagyon-nagyon szerettem a zenét, rengeteget jártam operába, hangversenyekre, színházban, és ami a képzőművészetet illeti, hát természetesen az is nagyon érdekelt, jártam kiállításokra külföldön is, vagy bárhol. Az, hogy elkezdtem festeni, az egy teljesen egy véletlen. Az unokámnak készítettem elő a nyári vakációra mindenféle eszközt, hogy majd rajzolhasson, festegethessen, és mielőtt megjött, én is kipróbáltam, és csináltam egy kis csendéletet, meg ezt-azt, és aztán ott felejtettem. Mikor a gyerekeim megjöttek, akkor egyszerűen teljesen oda voltak, hogy nekem ezt csinálni kellene, mert hát fantasztikusan jók. És akkor, mikor nyugdíjba mentem, akkor elkezdtem.
Hogy indultál el?
Pasztelceruzák voltak az első eszközök, amiket használtam, mert akkor még Budapesten laktunk, és nagyobb dolgokra nem volt alkalmas a lakás, de pasztelceruza például nagyon alkalmas volt arra, hogy úgy próbálgassam magamat. Már az elején próbáltam lerajzolni például az unokat, mikor már komolyan vettem egy kicsit magamat, nem nagyon, de egy kicsit, akkor éppen szerencsém volt, olyan kiadványokat lehetett kapni. Rajzolás és festés volt ezeknek a címe, amiből én minden alapvető dolgot meg tudtam tanulni. nagyon sok szakkönyvet beszereztem.
De etek azért festeni mégsem lehet megtanulni könyvből.
Nem lehet megtanulni, de nagyon nagy segítség volt.
Először ecsetet mikor fogtál
hát a kezedbe? Ecsetet azt később. A 60. születésnapomra a kislányom beállított egy nagy csomaggal, ami olajfestékeket tartalmazott, hogy most már anyu fessél festékkel is. Akkor elkezdtem.
Mit festettél legelőször? Emlékszel-e még?
Igen, egy virág csendéletet. Voltunk Szlovéniában, és egy tájképet csináltam. Utána, amit a környezetemben tapasztaltam, láttam, a személyeket próbálgattam már, akkor érdekes módon a portrék izgatták legjobban a fantáziámat. A gyerekeknek a férjem kívül nem tudtam más, hogy én itt festek. Egyszer mégis kipattant, hogy úgy mondja. Volt egy barátnőfélém, aki egy galériát vezetett, eljött, hogy már akkor itten egy-két barát is tudta, hogy festek, és akkor megnézték, és közölték velem, hogy na, akkor most ezeket ki kell állítani. Az volt az első kiállítás Dánszent Miklóson. Olyan biztatást kaptam, mindenki olyan lelkes volt, hogy nem hagytam abban.
Közben volt egy költözködés.
Hazajöttünk, mert akkor már mozgott bennem, hogy én ezt csinálni szeretném, és sokkal egyszerűbb volt komolyabban szétpakolni a dolgokat.
És úgy hagyni. És még mindig nem tanultál senkitől?
Addig nem.
Az első kiállítás képei, tehát azok az autodidakta.
Teljesen csak a saját autodidakta módszeremmel dolgoztam odáig. Én elvittem Gyömrőre is azt a kiállítást, ott is nagy sikere volt. Utána volt egy közös kiállítás Monoron, más művészekkel, az Országos Képző és Iparművészeti Társaság egyik alelnöke megnézte a képeimet, azt mondta, hogy jelentkezzek az Okitba, mert felvesznek. Bekerültem ebbe a társaságba, jártam a közgyűléseire, meg kiállításaire. Akkor ismerkedtem meg Bálványos Huba grafikus művésszel, aki a fő mentora volt az autodidakta festőknek. Alkotótáborban indult egy olyan közös munka a Somogyfajszon, ahová én is elmehettem.
Ott nagyon sokat tanulhattál.
Itt kezdődött aztán az művész tanárok vezetésével már közösségben is fejlődhettem. Mondhatom azt, hogy mindenki a legnagyobb lelkesedéssel szinte kora reggeltől késő estig dolgozott, de a tanáraink is olyanok voltak, hogy nem tudtunk oda menni hozzájuk semmilyen olyan kérdéssel vagy bármivel, amire le nem ültek volna velünk segíteni, fáradhatatlanul.
Egymástól is tanultak?
Egymástól is, például az akvarelt. Én nem nagyon műveltem az akvarelt, bár nagyon-nagyon nagyra tartom, és volt közöttünk egy pár olyan, akit igazán nagymester az akvarelbe, és olyan türelmesen mutatta, hogy hogy kell. Semmi rivalizálás soha nem volt közöttünk. Ha valamit valaki jól csinált, olyan szeretettel fölemelték az embert, hogy ha olyanja volt, hogy nem sikerült valami, akkor mellette álltak, buzdítottak. Nagyon jó társaság volt.
Ez nagyon jó.
Nagyon-nagyon sokat jelentett, rengeteget tanultam. Jártunk erre a bizonyos Szabad Egyetemre, ami havi egy alkalommal egész napos volt a Bálványos Huba vezetésével.
De gondolom, hogy az egész hónap rákészülés.
Ha közben csináltunk otthon valamit, akkor elvihettük, és megbírálták, és segítettek továbbfejlődni. Nagyon-nagyon sajnálatos dolog, hogy Bálványos Huba ilyen hamar elhunyt. Még a mai napig is inspirációt kapok tőle.
Őt neveznéd mesterednek?
Hát elsősorban igen. Igen. Mivel hogy a portréfestés érdekelt a legjobban, a Dori Évának például évekig volt portré szakköre is.
Dori Éva ki?
Ő egy szobrászművész, de ő volt a szervezője ezeknek a nyári táboroknak is, meg a Szabad Egyetemnek is sokat segített. Ez a Szabad Egyetem is olyan volt, hogy a napnak az első felében előadás volt vetítéssel, utána a második részben olyan gyakorlatokat találtak ki, amik nagyon-nagyon fejlesztőek.
meg. Voltak-e korszakaid? Változott-e ez a tematika?
Hát, igen, a leges-legelső korszakban mindenki, aki ilyen autodidakta festő, a körülötte lévő világot próbálja visszaadni, de aztán a portré felé fordultam.
Nagyon változatosak a portréid.
2011-ben a Hadik Kávéházban volt a kiállításom, ott is már túlnyomó rész portrék voltak. Becsempésztem az ilyen szegény sorsú társadalmi problémát tükröző arcokat. Vendégkönyvemben ezeket mind nagyon kiemelték. Utána éveken keresztül gyakorlatilag ezzel foglalkoztam. Megpróbáltam a legkülönbözőbb karaktereket megtalálni, egy társadalmi körképet alkotni, úgy, hogy a társadalomnak szinte minden rétegéből legyen benne.
Nagyon kemény időszak lehetett.
Igen.
Az életedben.
Akkor el voltam keseredve az értelmiség közömbösségén a problémák iránt, akkor értek ezek az impulzusok, és valahogy ezt mindenképpen ki akartam fejezni.
És sikerült.
Hát, volt olyan azért köztük, aki kifejezetten például inspirált engem, mert azt legalább vagy 8-szor, vagy nem tudom, hányszor megfestettem, nagyon a szívemhez nőtt. Még mindig lehet, hogy fogok róla képet csinálni.
A legutóbbi kiállításon viszont megint egy váltás hát van, itt ugye, most... mert itt ez egy nagyon színes világ jelenik meg, de ugyanakkor ötvözi mindazt, amit korábban is tettél, mert van környezet, van portré.
Nem tudtam kihagyni. Már eltelt azóta, hogy elkezdtem.
Közel 20 év.
Igen, ugye az ember megöregedett, rengeteg emlékem föltolult, és most kicsit felszabadultabban szép világot próbáltam visszaadni.
Ilyen is kell, hogy legyen.
Igen.
Mert az ember a művészetben vigasztalódik.
Igen, és az az igazság, hogy ezeknek a képeknek a megfestése most nekem egy terápia volt. És tökéletes kikapcsolódás. Ez egy jó érzés.
Jó érzés bizony, amikor elégedetten nézett, hogy létrehoztam.
Valamit. Nem mindig voltam elégedett.
Amikor, én... hogy kezeli azt egy
hát
művész?
Hogy.
Akárhogy igazgattad az ecsetedet, nem lett olyan, mint amilyet hát szerettél volna.
Hát, hát úgy, hogy tovább küzdérte, hogy az
létrejöjjön. Miből meríti a kitartást?
Hát van, amikor ott kell hagyni, és akkor újra visszatérni később rá. Hát sokszor az ember küzdködik, de addig nem nyugszik, ameddig nem olyan, amilyet elképzelt.
Ez az alkotó folyamat.
Hiába is próbálja az ember elhatározni, hogy abba hagyom. Ezt egyszerűen nem szabad abba hagyni. Amíg cél van, addig él az ember. Utána már csak vegetál, szerintem.
Kívánom, hogy ne vegetálj, hanem még nagyon sok szép képet fess nekünk, mert jó nézni ezeket a képeket. És köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad.
Én is.
A beszélgetőtárs Somogyi Ágnes volt.
A boldog békeidőben január-február táján mindig szó esett a farsangról, a bálozásról.
Február van. A báli szezon kellős közepén vagyunk. Sokan vannak közöttünk olyanok, akik évről évre megjelennek reprezentatív bálokon. Ők már tervezik a ruhatárokat, ha nincs partnerük, most keresik, és legfőképpen várják a meghívót. Mai informatikai korunkban ez érkezhet elektronikusan, de többen várnak még szép, hagyományos, papír alakú báli meghívót. Ilyen invitálók készülhetnek nagyon szép grafikusak, de olyanok is, amelyek csak az információkat közlik. Tudják-e, hogy a múlt század elején milyen kultusza volt a báli meghívóknak, sőt, a hozzájuk tartozó elengedhetetlen táncrendeknek is? Akkor kis hazánknak volt egy világhírű nyomdája a Gyomán, ma is van, ami híres volt arról is, hogy különlegesen szép meghívók készültek náluk. A tulajdonos, Kner Izidor, 1904 és 1909 között több pályázatot hirdetett festőknek, grafikusoknak, illusztrációk készítésére. Pályázni kizárólag magyar művészeknek lehetett. Ezzel az volt a célja, hogy kiszorítsa a külföldieket a magyar báli meghívók piacáról. 300-nál több pálya mű érkezett, ebből több mint 100 zsűrizett alkotás bemutatásra is került. Néhány név a nyertesekből. Botlik József, grafikus, Vég Gusztáv grafikus, festő, a híres Tabássorozat készítője, Gref Lajos, festő, szobrász, építész, vagy Geyer Richard, szintén festő és grafikus. Kner Izidor a zsűrizett műveket az általa rendszeresen kiadott Röpke Lapok című nyomdászat ismeretterjesztő újságban közzé is tette. Időnként az egész példányt a pályaművek bemutatására szánta. Ettől kezdve a társadalmi élet rendezvényeihez ezek a nyertes művek mintakönyvből voltak rendelhetők. Például hangversenyekhez, báli meghívókhoz, köszönőkártyákhoz, asztali és vali naptárakhoz. Csodálatos dolgok kerültek ki ebből a nyomdából. Néha kiállításon vagy árverésen még feltűnik közülük egy-egy példány. Kívánom, hogy találkozzanak velük, ismerjék meg a múltnak ezt a gyönyörű szeletét is. És még valami. Nem csak a báli szezon lehet az aktualitása, hogy megemlítjük most a gyomai nyomdát. Kner Izidor, az alapító, február 5-én ünnepelné születésnapját, a 161-et. Legidősebb fia, Kner Imre, aki a könnyomtatást vitte sikere ugyanebben a nyomdában, szintén februárban, 3-án született, 131 éve. Kéri Júli gondolatait hallották.
Köszönöm figyelmüket! Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Júli, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes. Ezt az adásunkat kétszer is megismételjük a következő két hétben. Az időpontokat megtalálják a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetnek a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is minket. Podcast oldalunk az anchor.fm/60-túl. Következő adásunk március 6-án lesz. Elköszön a szerkesztő, Torda Judit. A viszonthallásra!